Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány, és mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Műsorvezető Marosi Viktor.
11 óra 6 perc, július 31-e van. Köszöntöm Önöket! A mai egészségkód második témája az exoskeleton terápia lesz. Kiknek segít és meddig fejleszthetők a robotikus eszközök? Dr. Cserháti Péter, a Semmelweis Egyetem rehabilitációs klinika igazgatója a vendégünk. Az első részben arról beszélgetünk, hogyan kell és hogyan szabad kezelni a friss műtéti sebeket otthon. Hogyan lehet elkerülni a fertőzéseket, és van-e különbség a téli és a nyári seb között? Dr. Klárik Zoltán plasztikai sebész szakorvos válaszol majd a kérdésekre. A műsor szakmai partnere a Semmelweis Premium.
Egészségkód.
Itt van velünk Kovács Róbert, a Semmelweis Premium ügyvezetője. Hello, Robi!
Szervusz, Viktor! Tisztelettel köszöntöm a hallgatókat. Remélem, ma is érdekes témákat fogunk végigbeszélni.
Ebben biztos vagyok. Az első témánk az abszolút közszolgálati, ugyanis azt fogjuk körbejárni, hogy hogyan kezeljük a friss műtéti sebet otthon. Eleve bennem az a kérdés felmerül, hogy amikor útnak kereszt egy orvos egy pácienst, akkor mi az itiner?
Meg mennyire rettenünk meg ettől a feladattól odahaza egyébként? Szerintem ez is egy komoly kérdés.
És ez a megrettenés mennyi fertőzéshez vezet? Na jó, itt van velünk vonalban dr. Klárik Zoltán, a Semmelweis Egyetem sebészeti, transzplantációs és gastroenterológiai klinika égés és plasztikai sebész szakorvosa, a sebkezelő munkacsoport vezetője, mert ilyen is van. Üdvözlöm, hello!
Üdvözlöm a hallgatókat és a szerkesztő urakat.
Köszönjük szépen, hogy rendelkezésre áll. Én rögtön azzal kezdeném ezt a beszélgetést, hogy hogyan ereszti útnak az orvos a pácienst, és az itinerből, amit elmond az orvos, abból általánosságban mennyit tud betartani egy páciens a kötözéssel kapcsolatban? Mondjuk a következő kontrollig, ami legyen mondjuk egy hét.
Kicsit szerencsésnek mondhatom magam, mert a pácienseim, akiket úgy edukálok és felvilágosítok, hogy az otthoni sebkezelést hogyan folytassák, szerencsére be tudják tartani azokat a szabályokat, meg előírásokat, amivel megelőzhető bármi esetleg olyan probléma, ami talán egy hamarabbi kontrollt, vagy egy visszahívást jelentene, és nem történik olyan probléma a sebbel, ami esetleg alarmizoló és felhívó legyen a betegnek az otthonába, és hogy ne ijedjen meg, mert ha megfelelően elmondjuk, hogy hogyan kell lecserélni a kötszert, vagy mire kell odafigyelni, akkor ezeket ők is, vagy a hozzátartozókkal együtt meg tudják az otthonukba is csinálni.
Ezeket a kötszereket egyébként közforgalomban, gyógyszertárban, vagy bárhol máshol, gyógyászati segédeszköz üzletben bárki meg tudja vásárolni?
Ezek a fertőtlenítőszerek és a kötszerek szerencsére elérhető minden patikába. Típustól, mérettől megfelelően lehet a sebre választani, és akkor ezeket beszerezni, de nagyon fontos, hogy bőrfertőtlenítő vagy fertőtlenítőszerrel együtt.
Nyilván arra is van példa, hogy nem kap valaki megfelelő edukációt a sebkezelésre. Ilyenkor a sebelfertőződésnek a kockázata az magas?
Inkább úgy fogalmaznak, hogy arra kell figyelni otthon a páciensnek, hogy külső hatás, külső tényező ne érje a sebet, ami olyan állapothoz vezethet, ami esetleg szétnyílik. Mert az első 48 óra kritikus a sebgyógyulásban, hiszen akkor össze tud forni úgy a sebfelszín, a bőr, hogy már a kontinuitás, a folytonosságát biztosítva tartja, és saját magát is megvédi a külső tényezőktől, de bármilyen nagyobb erőhatás éri, és valamilyen ponton kicsit is szétnyílik a seb, akkor már a bőr alatti szövetekbe akár a bőrünknek a normál flórája is bekerülhet, ahol okozhat sebfertőzést, és abból adódóan nagyobb problémát, gennyesedést, vagy egy nagyobb sebszétválást, ami egy elhúzódó sebgyógyuláshoz vezethet, főleg olyan viszonylatban, ha nem megfelelő fertőtlenítőszert használunk, és nem megfelelő képpen kezeljük le ezt az adott sebet. Ha valaki nem úgy tartja be az utasításokat, vagy esetleg nem kap segítséget, nem mondanám, hogy olyan gyakori, hiszen azért csak a patikába tudnak segíteni, amikor kiváltják a kötszereket, vagy ezeket a fertőtlenítőszereket, de előfordul, hogy a kötözés elmaradottsága, vagy hogy nem figyelik a sebnek az állapotát, egy kicsit hosszabb elhúzódó sebgyógyuláshoz vezethet ebből adódóan.
Mi a helyzet az öltözködéssel? Ilyenkor másképp kell öltözködnünk, hogyha egy sebet közben kötöznünk kell?
Igen, nagyon fontos elkerülnünk a szoros ruházatot, hiszen a folyamatos dörzsölés révén is keletkezhet olyan mechanikus hatás a sebben, ami pont ezt az ellentétes hatást tudja kiváltani. Ezért is az úgynevezett szigetkötszerek, vagy sebtapaszok, ahogy többnyire is ismerik, nagyon fontos, hogy fel legyenek applikálva a sebre, hiszen ezek is egy ilyen hatástól védenek. De ha a sebet nézzük, és pont olyan helyezkedése van, ami a nadrágnak az öv vonalában van, akkor kifejezetten egy kicsit lazább nadrágot, vagy nem a legszorosabbra meghúzni az övet célszerű alkalmazni, hiszen ezek is nem csak a seb fertőzést, hanem a seb gyógyulást is tudják befolyásolni, hiszen a mikrokeringést is rossz irányba tudják határolni.
Mennyire egyénfüggő a sebgyógyulásnak a tempója, intenzitása?
Ez nagyon jó kérdés, hiszen nem csak a külső hatások az, ami befolyásolhatja a sebgyógyulás magát, hanem a betegnek, vagy a páciensnek olyan alapbetegsége is, amely kicsit nehezítik a sebgyógyulás folyamatát. Lehet ez egy cukorbetegség, bármilyen mikrokeringési probléma, vagy a habitusa olyan szokások, amik torbítják a mikrokeringést, mint például a dohányzás. Bizonyos műtéti beavatkozásoknál mi kifejezetten felhívjuk a figyelmét a betegnek, hogy a dohányzást hagyja el, mert nem tudjuk garantálni a megfelelő sebgyógyulást, hiszen tudjuk, meg köztudott, hogy a dohány termékeiben sajnos probléma faktorok is kialakulhatnak, ami igen, igen rossz mértékben alakultja a mikrokeringést. És itt a kulcs ezen van, hiszen a mikrokeringés révén tudja biztosítani az ideális sebgyógyulást a szervezetünk, hogy a megfelelő irányba haladjon ez.
A dohányzáson kívül egy műtét előtti nyilván standard módon meglévő komoly laboratóriumi vizsgálat meg tudja mutatni azokat a faktorokat, ami egy-egy betegnél tulajdonképpen eleve láthatóvá teszi a gyógyulásnak a várható hosszabb átlag idejét, mint a többi embernél? Látszik ez a labor
lehetből? Igen, vannak olyan paraméterek a laborban, és ilyenkor ezt mérlegelni is kell, hogy egy nagyobb testfelületet érintő beavatkozásnál ezeket korrigálni is szükséges. Akár legyen ez egy más paraméterekben eltérés, vagy a vérképben olyan eltérés, amely esetleg vérszegénységre utal, hiszen ha nincs megfelelő kvalitású vagy kvantitású vérünk, akkor maga a sebgyógyulás folyamata is nehezített lesz. Tehát ezeket szükséges úgy korrigálni, vagy elgondolkodni azon, hogy elsősorban ezt kell kezelni, és utána egy nagyobb műtétet, vagy a sebkezelést eleve úgy irányítani, hogy már felkészülni rá, hogy egy kicsit krónikusabb sebkezelősi útvonalat választjunk.
Általában föl szokták hívni a műtét után az eltávozó betegnek a figyelmét, hogy bizonyos ideig semmiképpen vízzel ne érintkezzen a seb. Viszont ma már vannak nagyon-nagyon jó minőségű és nagyon-nagyon szélesen föltapadó olyan kötszerek vagy raktapaszok, nem tudom mi a pontos terminológia, ami tulajdonképpen tényleg nagyon jól lezárja a sebet. Ebben az esetben is nagyon érdemes vigyázni, és nem megbízni ezekben a ragasztó szerekben, vagy raktapaszokban?
Most már nemzetközi ajánlások alapján elmondható, hogy a seb méretétől, és a műtéti sebekről beszélünk, méretétől függően azért most már hamarabb is érheti a sebet víz, és de persze, mert vannak olyan új kötszerek, ilyen szemipermanens, meg vízálló kötszerek, ami hosszabb ideig is fennmaradhat, vagy ugyanúgy lehet benne zuhanyozni. De én azt szoktam javasolni, hogy a 72 órával a műtétet követően érheti a sebet víz, ha minden sebgyógyulásnak ideálisan történik. Mert akkora már a bőrünk annyira sikeresen összetapad, összenő azon a kis metszett felületen, hogy tud egy vízhatlan réteget képezni, hogy meggátolja, hogy esetleg a víz mélyebb rétegbe hatoljon. Itt mindig csak azt kell feltüntetni, vagy felhívni a páciens figyelmét, hogy ne dörzsölje, ne súrolja erősen ezt a műtéti területet, mert igen, ez a szakító szilárdsága ennek a bőrnek ilyenkor 10-20%-os, tehát nagyon könnyen szét tudja választani a műtéti seb fölött az összenőtt bőrt, és ebből adódóan lehet probléma a későbbiekben, de érheti víz a seb fölött 72 óra elteltével, csak vegyi anyagok a célszó elkerülni. Én azt szoktam mondani a páciensnek, hogy ilyen langyosabb, nem erős vízsugár, tehát zuhany formájában nyugodtan le lehet mosni azt a területet, utána szárazra törölni, lefertőtleníteni, bőrfertőtlenítőszerre, és visszaaplikálni ezt a szigetkötszer settapaszt, amit a patikába beszerzett, vagy éppen a kezelőorvosa tanácsolt.
Van különbség a téli és a nyári sebb között kezelést tekintve?
Van természetesen melegben sokkal, sokkal jobban megterhelt a szervezetünk arra, hogy az izzadás miatt bizonyos részben egyrészt a bőrön megtalálható kórokozók is elszaporodhatnak, egy nem megfelelő higiéniás ellátásnál ez kifejezettebbé válhat, és ebből adódóan lehet sebfertőzési probléma is, de lehet azért úgy irányítani, főleg a szakmámból adódóan plasztikai sebészetben, hogy az olyan beavatkozásokat, amik nagy felületet igényel, vagy hosszabb gyógyulási periódust, azt inkább javasoljuk, hogy ősszel vagy tavasszal, nem a nyári nagy melegbe végezzük el.
Mi van akkor, ha valaki a legnagyobb gondosság ellenére is azt érzi, azt tapasztalja, hogy valami nincs rendben a sebben? Mi az a biztos jel, amikor érdemes szakorvos segítségét kérni a dologban, és abba hagyni az otthoni, bocsánat, hogy így fogalmazok, barkácsolást?
Tehát láz hőemelkedés esetén, ami műtétet, tehát a hazabocsátás után alakul ki, akkor azonnal javasolt a kezelő orvoshoz fordulni, vagy a házi orvoshoz, illetve ha lokálisan a sebb környékén bőrpír, duzzanatot, erős lokális fájdalmat, olyan váladékozást lát a kötszeren, amit nem gondol, vagy nem beszél meg a kezelőorvosával, hogy normális lehet a státuszából adódóan, akkor mindenféleképpen azt javaslom, hogy menjen vissza a kezelőorvosához, vagy a legközelebbi sebészeti ellátóegységhez, vagy, mint mondtam, a házi orvoshoz, hiszen azok szakmai szemmel rá tudnak nézni úgy a friss műtéti sebre, hogy megítéljék, hogy lokálisan bármi olyan probléma felmerül-e, ami szakorvosi ellátást igényelhet.
Varrat kezelésről is kell beszélnünk, tehát arról, hogyha a varrat nem gyógyul megfelelően, akkor kell új varrást alkalmazni. Most ezt erre hogyan lehet otthon jól odafigyelni? Nem viszket, nem pirosodik, nem gyullad be, mégis a varrat nem teszi a dolgát. Van ilyen? Létezik ilyen? És ha igen, akkor erre mi a megoldás?
Hát műtéti sebeknél varróanyagokat vagy bőrkapcsolókat használunk a felső réteg egyesítéséhez, és a szakma szabályának megfelelően, meg bizonyos régióknak megfelelően eltérő lehet, hogy a varratokat mikor vesszük ki az adott lokalizációból. Az, hogy varrat elégtelenség alakul ki, a számunkra azt jelenti, hogy az adott varrat nem tudta összefogni, összetartani azt a sebfelületet, azt a sebet, és ebből adódóan ott szétnyílt. De hát itt is valami külső tényező, vagy már amit beszéltünk, a betegnek a komorbiditása, a betegségből adódóan egy olyan sebgyógyulási nehezítettség van, ami miatt a varrat elégtelenség is kialakulhat. Ilyenkor, ha szétnyílik a varrat alatt a seb, akkor azt mi hamarabb el kell távolítani, és be fog gyógyulni a seb, csak egy másodlagos seb gyógyulással. Az elsődleges seb gyógyulás az az, amikor egy sebészi meccés követően összeegyeztetjük a seb széleket, és szépen gyógyul vonalnak megfelelően. Ha ez a seb szétnyílik, akkor nem tudjuk összezárni rögtön, mert valami sebgyulladási zavar alakult ki, és akkor csak egy nagyobb problémát okozunk, ha ismételten öltést helyezünk be. Ezért egy másodlagos sebgyógyulást alkalmazunk, hagyjuk, hogy a szervezet meggyógyítsa azt a területet, és feltöltse oldalról és alulról magát szövettel, és akkor egy kicsit nagyobb heg alakulhat ki, de ezt másodlagos sebgyógyulásnak nevezzük. Ezt lehet alkalmazni bizonyos esetekben is, amikor egy nagyobb felület van, és nem tudjuk primerán direkt összezárni a területet, de egy másodlagos sebgyógyulást alkalmazunk. Ez egy elhúzódó sebkötözést jelent. Itt kifejezetten fontos, hogy megtanítsuk a páciensnek, hogy milyen kötszert kell alkalmazni, és már az intelligens kötszerek is belekerülnek a sebellátás protokolljába, hogy minél ideálisabb sebgyógyulási háttere legyen.
Milyen az az intelligens kötszer?
Intelligens kötszernek azokat a kötszereket nevezük, amivel kicsit komplexebb, mint egy általános gézlap vagy egy sziget kötszer, valamilyen extra anyaggal integrálva vannak, vagy el vannak látva. Olyan például, hogy egy ezüst fonál van belehúzva a kötszerbe, hiszen tudjuk, hogy az ezüstnek nagyon jó baktériumölő hatása van, és így megelőzheti azt is, hogy egy ilyen nyitott sebnél kontaminálódjon, elfertőződjön baktériumok által az a terület, hiszen az ezüst kicsit profilaktikusan is megelőzheti esetleg, hogy ott bármilyen gennyesedés kialakuljon. Meg olyan kötszerek is vannak még, ami különböző vazelinnel, parafinnal, vagy más antibiotikummal vannak átitatva.
Az előbb beszéltünk a varratokról, felmerült egy kérdés bennem, hogy ma már egyre többször hallunk felszívódó varratokról, hogy ezeket általában mikor használják, milyen műtéttípusnál, vagy ez páciens függő, vagy szakterület függő, hogy ilyet használnak, vagy a klasszikus cérnát. Mi alapján dől ez el?
A kérdésben nagyon sok minden elhangzott, ami szerintem nagyon fontos a megválaszolásban. Ez egyrészt sebész függő, terület függő és páciens függő is lehet. Sebész függő, mert a varóanyagnak az adottságait nézzük, egy felszívódó varóanyag okozhat szöveti reakciót, mert amit mi bőrvarrathoz használunk és felszívódó varóanyag, ennek nagyon hosszú felszívódása van, és van egy úgynevezett szöveti reakció hatása, amit a felszívódása által tud okozni. Ez valakinél lehet egy hátrányos probléma is, hiszen pont emiatt kialakulhat egy sebgyógyulási zavar, hogy a szervezet inkább arra fókuszál, hogy ezt a varróanyagnak a lebontását végezze el minél hamarabb. De ha a pácienset beteg szempontjából nézzük, megkíméhetjük egy varrat szedéstől, hiszen ezek felszívódnak és ugyanolyan jól hatnak, mint egy olyan varróanyag, amit ki kell venni, ami nem felszívódó. Tehát itt kicsit lehet, bocsánat, ha így fogom játszadozni, hogy mi a tapasztalata a sebésznek, mi a tapasztalata esetleg a páciensnek, ha már volt így műtétje, meg milyen szövetet kell egyesíteni. Hiszen bizonyos szövetet nem tudunk nem felszívódó varróanyaggal összevarni, itt gondolok a mélyebb szövetekre, ami a bőr alatt található meg, mert ott nem jó, ha idegen anyag marad benne hosszabb ideig, hiszen az egy idegentes reakciót fog okozni, és későbbiekben az kellemetlen lehet a páciensnek. De ha kifejezetten bőrről beszélünk, mind a két varróanyag én véleményem szerintem elfogadható, ha nem felszívódott, vagy a felszívódott használunk. Szerencsére én azt tapasztalom, a mi beteganyagunkban itt az emlő és plasztikai sebészet tekintetében, hogy minimális szöveti reakciót okoz az az anyag, amit mi használunk varrásra, az a felszívódó anyag, és így megkíméljük a pácienseket attól, hogy kicsit kellemetlenebb legyen a varratszedés, hiszen az én munkából adódóan nagy területen van a meccésünk, és nagy területről lenne a varratszedés.
Zárásképpen a Szemmel Veszélyeztetem YouTube csatornáján van egy oktató videó, műtét utáni sebkezelés otthon. Ezt azoknak ajánljuk, akik ebben a helyzetben vannak éppen. Köszönjük szépen, hogy rendelkezésre állt.
Köszönöm szépen én is.
Dr. Klárik Zoltánnal, a Szemmel Veszélyeztetem sebészeti, transzplantációs és gasztroenterológiai klinika égés és plasztikai sebész szakorvosával beszélgettünk. Pár perc múlva folytatódik a műsor.
Egészségkód. A test és a lélek jelzései.